Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1985. szeptemberi műsorát, amelyben a 75 éves, az akkor Torontóban élő Faludi György költővel beszélgetett Egri György.
Költők értékelése nehéz feladat. Mindenki csak önmagában döntheti el, hogy sok kitűnő költő közül kit milyen sorrendben értékel, kit tart a legnagyobb költőnek, kit tart nagy költőnek, de talán kevésbé jónak, mint az előbbit. Faludi Gyurka, az első kérdésem az hozzád, hogy te hová sorolod önmagadat?
Gyurkám, köszönöm a kedves szavakat. Hova sorolom magamat? Nyilván magyar költők közé. Hogy milyen rangú magyar költők közé, azt nyilván nem én fogom eldönteni, és nem is kívántam eldönteni magamban. Mindig azt tartottam, mindig azt vallottam, hogy már majdnem 40 éves két emigrációm együttes összege ez. Mindig magyar költőnek vallottam magamat, magyar költőnek mondtam magamat, soha másnak, és természetesen magyar költőnek is éreztem magam.
Akkor talán kezdjünk hozzá a munkához. Én ugyanis egy bizonyítási eljárást szeretnék lefolytatni. Verseidből fogunk idézni megfelelő csoportosításban, és ennek alapján aztán mindenki önmagában döntheti el, hogy a legnagyobb magyar költők közé tartozónak van-e téged, vagy a jelenlegi magyarországi hatóságokkal, esetleg az akadémikus irodalmárokkal ért egyet ebben a kérdésben. A bizonyítási eljárást még egy kicsit nehézé is fogom tenni a számodra, mert azt sem engedem meg, hogy a versek nagy részét te mondjad el, hiszen a költészet író műfaj, nem adom meg neked azt az előnyt, hogy te magad interpretálhassd is a verseket, hanem ehhez egy itt mellettünk ülő kedves kolléginát fogok megkérni, a verseknek a nagy részét ő fogja felolvasni, te pedig majd kommentálod. Az első vers, amit hallani szeretnék, ha jól tudom, ez egyike első verseidnek, vagy talán az első versed, Michelangelo utolsó imája.
Igen, egyike az első verseimnek olyan értelemben, hogy már sokat írtam előtte már, verseket, de ez az a vers, amelyet minden verses könyvem elé elsőnek nyomattam ki, bizonyosképpen cégérnek, ha talán az a kifogásom ma már ellene, hogy kisé parnaszista vers, nem magamról szól, lírai verseket szeretek írni, de mondom, a művészi szempontból, esztétikai szempontból, és úgy is, mint zászló, még mindig fontosnak tartom.
Tehát akkor hallgassuk meg Michelangelo utolsó imáját, illetőleg Faludi első saját maga szerint közlésre érett és méltó versét.
Üllőd a fölsöd égi boltra állván, oly ívet érsz karoddal, mint a nap. 76 éve állok fenn az állvány deszkázatán, de nem találtalak. Lésőm alatt porladva hull a márvány, s ökömben torzó vagy bálvány maradt. Nem leltelek meg, illanó szivárvány, ki ott ragyogtál minden kő alatt. Magam lettem én vén kőtöm, száz bozótban megszaggatott, mogorva, durva, szótlan, de lelkemben még égi fény ragyog. Hogy tudnám testem börtönét levetni? Üss rám, ha tudsz még vén bűnöst szeretni, Isten szobrász. A márvány én vagyok.
Köszönjük ezt a verset, és a továbbiakhoz szeretnék egy néhány szabályt lefektetni, mert úgy gondolom, hogy hasznosabb lenne, hogyha nem hosszú verseket mondanánk el egymás után, hiszen ahhoz, hogy egy költő életútját és munkáját ismertessük, úgyis kevés egy interjú. Én inkább azt gondolom, hogy bizonyos csoportosításban vers részleteket, szakaszokat, néha néhány sort mondunk csak el, egy bizonyos meghatározott cél érdekében, hogy abból kialakuljon egy egységes profil. Véleményed szerint mi egy költőnek elsődleges feladata?
Az elsődleges feladata persze, hogy az van, hogy jó verseket írjon. De ha már bemegyünk a részletekbe, akkor a magyar költőtől, amit elvárnak, és amit nem várnak el szerencsésebb nyugati népek költőitől, elvárnak az az, hogy bizonyos mértékig jós legyen, megmondja a népe a világ jövőjét, Váltesként, mint ahogy Vörös Marti a Vén cigányban, vagy az emberekben, és Petőfi is nem egy versében, és különösen is mindenek előtt Ady Endre előre látta a jövőt, tehát bizonyos mértékig azt, hogy megmondja, hogy mi lesz az emberiség útja. Na most ez egy nehéz kérdés, amelyel én magam szembeálltam sokszor. Egyszer például az Andrássy út 60 börtönében, 1950 nyarán, amikor lenn a cellában, azzal töltöttem az időmet, hogy verseket, hát nem írtam, mert se papír, se ceruza, hanem verseket gondoltam ki, írtam a fejemben, hogy úgy mondjam, én voltam a kézirat. Én verset írtam a feleségemhez, és ahogy föl alá jártam a cellában, nagyon nehéz problémával álltam szemközt. Mi lesz? Felakasztanak? Egy büntetőtáborba küldenek, és ott töltöm el az életemet, 10 év múlva kiengednek, fölfordul Sztalin, és hamarabb engednek ki. És mi lesz a feleségemmel? Várni fog rám hűséggel, vagy nem fog várni rám? Mindezeknek a problémáknak a megoldása kellett, hogy benn legyen a versbe, és ott a megoldást nem tudtam, semmilyen fantáziával nem találhattam ki magamnak. Tehát úgy próbáltam megírni a verset, a Tömlöcből Zsuzsának című versemet, hogy igaz volt, és igaz lett 5 vagy 10 vagy 15, és most már 30 év után is, hogy nincs benne tévedés. Na mostan volt azonban eset, hol könnyebb dolgom volt. Ez Afrikában volt, ahol emigránsként éltem Marokkóban 1940 és 1941-ben, mint emigráns, mint száműző, bujdosó, hogy úgy mondjam. Persze sokkal jobb dolgom volt, mint ahogy ezt a szó mondaná, és azt a nyugodt évet élveztem a háború kellős közepén, kicsit szégyeltem is magam érte, ahol egy arab tanárral ültem a Café Universelbe, az időt sakkozással töltve, és az arab tanár valóban olyan témákat vetett föl, hogy ebből valahogyan a beszélgetésünk során kijött az, hogy mi lesz a második világháború után az emberiséggel. És ezt írtam meg röviden, még hadd tegyem hozzá azt, hogy ebben a szempontból a versre nagyon büszke voltam, mert amikor magyar barátaimnak fölolvastam, föl voltak háborodva, hogy micsoda bolondságokat beszélek, az idő azonban sajnos engem igazolt.
Akkor talán hallgassuk meg a Váltesz jövendőlését 1941-ből, mi vált be belőle. Arab tanárral sakkozom.
Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag és várfalak, míg sárfalak. Ez a mi átkunk. mondja. Sakk. Mi tőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadúr szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsaillatot, míg székhelyünk Sevilla volt. És mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megöl. Bevalljam, hogy irigylem önt. 28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell. Salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros ülepek lelkünkből főznek üzletet. És a híres metropoliszok? Kint fény, beton, üveg. Belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül.
Nekem erről a versről a Váltésznak egy másik időszaka jut eszembe, ami egyike a kedvenc verseimnek. A Kossuth híd egy gyönyörű vers teljes egészében, de azt hiszem, hogy ebből a szempontból helyes lenne, ha ezúttal csak az utolsó néhány sort idéznénk belőle. Elmondanád ezt, Gyurkám?
Elmondom, csak bevezetem pár szóval. Hazajöttem Amerikából 1946-ban, 1946 elején Magyarországra, kétségek és örömök között, és bánatok között persze, és törtem a fejemet, hogy mi lesz velem, és mi lesz az országgal. A Kossuth híd az a szükséghíd volt, az első híd, amelyet a parlament mögött építettek gyorsan, és kötötték össze az ország két felét, amelyik szétszakadt. A verset magát 46 legvégén írtam, fölvittem a Népszavához, ahol három napig törtük a fejünket, hogy mi lesz, ha ezt a verset leadjuk, és aztán Szával Pista a szerkesztő mégis leadta egy jelző törléssel, a hőt jelző törléssel, amit mindjárt hallani fognak. A vers vége így szól. Szóval az, hogy a Kossuth hídon megyek, és nézem a rongy batyusokat, a szörnyű háborúnak az eredménye után lerongyolódott népet, amelyik itten elönti a hidat. Én ahol járok, hol Arany Jánosnak a hídavatására kell folyton gondolnom, hogy elfog engem a rémület, hogy mi lesz itt velem, aztán fejet hajtok. Olyan kevés, amit rám mért eddig a szenvedés. Most osztozunk, és velük viselem mindazt, mi jár nekem. Így sajnálom az elveszett hadat, mely országában nyugtot nem talál, és közéjük csempészem magamat ki, az üres színpadon kiabál, hogy csend van és halál. A rőt kobra ránk tekeri tömény testét. Az éj is mérges víznövény, és köszönet itt nem fakad soha, sírunk sarán a píra hűtövén, az lesz a glória.
Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy vajon a Váltész látja nagyjából, vagy megközelítőleg a saját sorsát is, és ezért szeretném, hogyha egy néhány szóban mondanál valamit az életedről, hogy mennyiben vált be a Váltész jóslata egyénileg, hogy mennyire vált be az ország életében, azt pontosan tudjuk, ahhoz nem kell kommentár.
Ez a jóslat, amit itt benne foglaltatott ebbe a Kossuth híd versbe, az bevált. Tudtam azt, hogy nincs sok reményem arra, hogy szabad maradjak, szabad abban az nagyon korlátolt értelemben, mint ami értelmezni lehet akkor, tehát szabad annyira, hogy a fiókomnak esetleg verseket írjak. Tudtam azt, hogy közlésről hamar nem lesz szó többi, és amitől a legjobban féltem, és ami bizonyos mértékig bekövetkezett addig, amíg letartóztattak, tehát felszabadítottak, az, hogy már nem is jutott eszembe az, amit meg akartam írni, mert úgyis hiába való volt. Tehát a fiókomnak megírom, az azt jelenti, hogy házkutatás lesz és megtalálják, tehát magamnak tartom meg, ha elolvasom, valószínűleg besugok, és helyben lesznek, vagy kiverik a barátaimból, tehát lassanként már egyáltalán nem írtam semmit. Szóval ez volt az a süllyedés, amiben az ember belejut egy hanyatló korszakban, amilyen Magyarországon 47-től tovább volt. Addig, amíg le nem tartóztattak, akkor hirtelen felszabadultam, és börtönben, hogy mondjam, kivirágoztam legalábbis, mind költő, ha ezt megengeditek nékem, ahhoz képest, ahhoz a némasághoz képest, amire kárhoztatva voltam előtte. Na most ez körülbelül az, hát ilyen szempontból bevált az, nem vált be az, amitől talán a legjobban nem is féltem, szóval tudtam, hogy ez a sorsom, tehát annyi magyar buttult el börtönben és halt meg, én se lehetek itt kivétel, és számolhatok valami külön sorssal. Szóval ez megtörtént, és megtörtént az a nagy öröm, hogy élve maradtam.
Van egy olyan versed, amelyik az emberiség jövőjéről egy elég sötét képet vett föl, annak ellenére, hogy igazán jó barátodnak érzem magamat, nagyon szeretném, ha ezúttal nem válna be a jóslatod, de egyik késői 1980-ban írt versedből, a Tanuld meg ezt a versemet címből idéznénk az első három szakaszt.
Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz-e könyv veled? Ha tiéd, kölcsönveszik, hegyes halomnál elszedik, a közkönyvtárban elveszik, s ha nem, papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap. 240 fok már elég. S mit gondolsz? Milyen meleg egy nagyváros, mikor leég? Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz, költő se lesz, és rim se lesz, és autódhoz benzin se lesz, és rum se, hogy leid magad, mivel a boltos kise nyit, s kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőd kép helyett halálsugarat közvetít. S mert nem lesz, aki megsegít, ráébred, hogy csak az marad tiéd, mit homlokod meget visel. Ott adj nekem helyet. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, s mondd el, mikor kijöntenek a lúgtól poshat tengerek, s az ipar hányadéka már beborít minden talpalat. Földet, akár a csiganyál, ha megölték a tavakat. S mankóval jön a pusztulás, ha fáján rohad a levél, a forrás dögvész gurguláz, s ciánt hoz rád az esti szél, ha a gázmaszkot felteszed, elmondhatod e versenet.
Egy érdekes kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban föltenni. Miként látja a Vátesz saját jövőjét? Hiszen Faludi Györgynek, a magyar költőnek nem lehet nagyobb vágya az utókortól, mint hogy valaha magyar fiatalok mondják a verseit, és bizonyos fokig ezt már el is érted, hiszen ma Magyarországon verseidet mondják, de inkább a szamizdat irodalomhoz tartozik, megtűrik, de hivatalosan nem fogadják el. Tulajdonképpen nagy tömegekben csak a külföldi rádiók hazasugárzott adásaiban jut el, de mit remélsz az utókortól?
Az utókortól pontosan azt remélem, amit akkor reméltem volna, ha otthon maradok. Tehát hiszek és bízom benne abba, hogy a nevem ez, vagy a verseim emlékezete fönnmarad. Ez egy hosszú folyamat volt. Kétszer is megértem ezt a folyamatot. Először, amikor először emigráltam 1938 végén, és semmi akadálya évekig nem volt annak, hogy az emigrációban írott verseim a Népszavában megjelenjenek, mint ahogy meg is jelentek. A változás 1947 után az volt, hogy noha otthon voltam, arról szó nem lehetett, hogy a verseim napvilágot lássanak, és erre a kivétel 1956 nyara volt, és aztán újra kezdődött az egész, és tartott nagyon sokáig, több mint 20 évig, ahol a nevemet odahozva csak úgy lehetett megemlíteni, hogy egyúttal egy támadást is tűztek hozzá. Ez jelenleg megenyhült, bizonyos mértékig megváltozott. Talán az első, egyik reakciómat úgy tudnám összegezni, hogy elmondom azt röviden, hogy 5 vagy 6 évvel ezelőtt egy pesti kiadó ki akarta volna adni a verseimet, nem lett belőle semmi, mint ahogy sejtettem, és akkor mindjárt rögtön, még mielőtt megtudtam, hogy nem meri kiadni, vagy nem engedi kiadni a verseket, mindjárt írtam egy költeményt, amelyik így végződött, abban az elképzelésben, hogy kiadják a verseimet. És aztán, mi lesz a könyvemmel? Hogyan válogatjuk a verseket? Azok kerülnek a kötetbe, melyeket akkor is megírhattam volna, hogyha otthon maradok, de amelyeket nem írtam volna meg, mert otthon semmit sem írtam volna én, ki levegőt szomjaztam mindig. És azért emigráltam, hogy megírjam mindazt, amit igaznak és szépnek tartok, és hogy eszembe merjen jutni mindaz, mi szép és igaz nekem. Így járkálok fel és alá szobámban. Talán jobb lesz, ha mégsem sikerül a kiadó terve, nem rajta múlik. És a tisztesség amúgy is többet ér, mint el sikernél. Mintha hajón állnék. Egyre jobban távolodom a parttól, talán a part mozog, talán mind a ketten mozgunk. Ha rossz költő vagyok, ezentúl sem lesz többé közeledés. És ha nem, akkor a földön nincs nagy hatalom, amelynél ne én lennék az erősebb. Vörös és fekete tollú pintyőkéim, parányi avadavat, fütyüldei újra dalodat a melankolikus véggel. Meddig tartott, míg Mikes Kelemen leveleit kiadhatták? Türelmes embernek ismert idelen mindenki, a sírban még türelmesebb leszek.
Szeretném, ha ezek után elmondanád, hogy mik azok a tulajdonságok még szerinted, amik egy igazi költőnek a együttjárói.
Hát ha magyar költőről van szó, akkor a Vátes mellett talán az, amit Homo Ludensnek, a játéknak nevezzük, a játékosság, a dallam, a zene, ami magyarul olyan könnyű, mert hiszen a mi nyelvünkön Jambust és Troheust épp úgy lehet írni, és épp olyan különbözőek egymástól, mint ahogy régi görög versformákat fel lehet újítani, és teljesen magyarnak hangzanak a hexaméter és a József Attila verse egy spanyol közműves sírjára, és ahol ilyen nagyszerű rímeket lehet csinálni, és ahol a rím magántulajdon, mint Kosztolányinak az a lecsüklik minden villamost, várják a végső villamost, vagy a karaván, mely éjbe baktatott, és nem érte el soha Bagdadot. Ez, ami több, mint játék, mert van benne valami olyan ismerete a nyelvnek, valami olyan újszerű. Szóval ez késztetett talán engem a magyar nyelvnek, ez a remek hangszere, hogy mindig szigorúan amellett maradjak, nem a ritmus mellett, a ritmus mellett, de nem is a ritmus mellett, a zene mellett, és szerettem azt, hogy ezt olyan könnyű is elérni, egy igazi játékosság. Egyszer emlékszem, Pesten szokásunk volt a szerkesztőségből, kiírtuk ma Jambusba, szóval a Benkversbe, a 10-11-es Jambusba beszélünk, és akkor mindenki beszélt, mert magyarul mindent lehet csinálni.
A Szabad Európa Rádió 1985. szeptemberi műsorát hallották, amelyben a 75 éves Faludi György költővel beszélgetett Egri György. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.